Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Még nincsen medve, már rögtön panaszkodsz, pedig még ide se értél.
Kérlek szépen,
füles is kell.
Előttünk lévő műsor, amit most nem fogom, mégiscsak a kollegaritás valamennyi csírája bennem van. Az mindig átrendezi a stúdiót, és mi meg úgy jövünk be, hogy hát miért kéne bármivel foglalkozni.
Az is hozzátartozik ehhez, hogy mi pedig a szignál taktusainak utolsó másodperceiben kapcsolunk rendszeresen, hogy ez megtörténik, mert addig...
Hát szocializálódás.
Nem csak szocializálódás, magas söptű párbeszédeket folytatunk, és mindenféle egyébben foglalkozunk, és nem azt vizsgáljuk, mert azt gondoljuk, hogy minden a helyén van, csak nem mindig van a helyén.
Tehát na, de nincs,
valljuk meg, hogy a mi hibánk is, nem figyelünk oda egy kicsit arra, hogy ellenőrizzük.
De amikor 10 alkalomból...
Nem megyünk végig a checklisten.
De amikor 10 alkalomból 9-szer... vagy sőt, 50 alkalomból 48-szor, vagy 46-szor minden a helyén van, akkor hajlamos vagy bealudni.
Ez igaz, ez így van általán.
Ez történt most is.
Na, hát akkor ugorjunk neki.
Na, hol tartottunk? 6 óra 32 perc van 2025. május 5-e, ez pedig a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.02 műsorvezetőt bocsátunk ma is rendelkezésetekre villámhárítóként és élő céltáblaként. Egyik Ács Gábor.
A másik Mihálovics András, akiben tovább él a hosszú hétvége, ez látszik.
Teljesen, hiszen a római tavasz ünnep partalan ünneplésével voltam elfoglalva.
Viszont mérnök hallgató már egy közlekedési
nehézségből szám. Nem, már a púpom. Nem.
Ha nem hívtad volna rá föl
akkor
a figyelmet,
nem veszem. Jó, akkor ez maradjon is.
Igen, akkor nem veszem észre. Most, hogy mondod, nagyon vicces kis púpan ott elől.
Hát igen.
Ez gladiátor sérülés.
Igen, kollégák belepasszírozták a sisakot a homlokomba, úgyhogy az annak a nyoma van, de ez még az elején történt.
Jól érzem én a rendszerűséget ebben? Mármint, nem. Hogy ahogy öregszel, egyre több a sérülésed.
Rosszul érzed.
Rosszul
ez pusztán a vakvéletlen játéka általában. Nem aha. Csak nálam, másoknál is. Úgy.
Jó, hát...
Hát ez egy ilyen sport.
Tudom, értem, legyen vagy is így, csak
szenvedély,
maradjon is
vagy
így.
Nem tudom, mert nem sport, vagy nem tudom, minek nevezem. Nagyon jó volt egyébként, nagyon sokan voltak Tác Gorziumban, ott voltunk, úgyhogy ilyenkor kicsit mindig átlényegül az ember, és akkor az van, hogy addig a villanásszerűen eltelő hétvége, tekintve a körülményeket, nagyon hosszúvá nyúlik, és sokkal élménydúsabbá az egész, úgyhogy bár mindig így élhetne az ember, mondom én, viszont képzeld el, hogy egy érdekes tapasztalatot hadd osszak meg veled, illetve rajtad keresztül a kedves hallgatókkal is. A Székesfehérvári Szent István Király Múzeum kezeli ezt a Gorziumi Régészeti Parkot, és mindig kitetsz ilyen kettcsinálót, hogy jöjjenek az emberek, és nem mi szoktunk a főszerepet játszani, de most a hétvégén azt hiszem, hogy vasárnap reggel az a poszt került ki, hogy hát jöjjenek ki az emberek, nézzék meg, mert például lesz gladiátor játék is és hát olyan kommentek érkeztek, amit nem nehezen tudok dekódolni erre az egészre, hogy akkor idéznék néhányat. Látványos, de a római korban nem csak az emberek gyilkolászásáról szólt az élet, valami humánusabb látvány nem lehetne, amivel csalogathatnák az embereket a rendezvényükre. Ez az egyik, a másik. Azt mondja, miért pont gladiátorharccal kell hívogatni a látogatókat? Úgyhogy egy harmadik, mintha nem lenne egy tucatnyi másik program még ezen kívül. Nem tudom, hogy ez trollkodás, vagy így teljesen félrement ez az egész, és ez a pár hozzászóló, mert szerencsére csak három ilyen üzenetről tudok, az így, ennek így nem vette az adást.
Hát van, aki kicsit félreérték, nem probléma ez, tehát azt gondolták, hogy ez a fő attrakció az egész program sorozatban, ez volt kiemelve.
Ráadásul...
Nem látták a többit, hát
ráadásul rendkívül engedékeny volt a helytartó, úgyhogy alig volt veszteség.
Aha.
Tehát ahhoz képest, amilyet szoktak csinálni, mondjuk egy fővárosi közönség jövő héten Aquincumban, ugyanezt megpróbáljuk, ott ez most egy nagyon kedélyes, vidékies, polgári esemény.
Ugye azt mondtad, hogy te vagy a nagy darab, és ellened szurkolnak, mert tök jó, hogyha a kicsik szét alázzák a nagy darabot, de ez akkorral majd változik? Nem lesz az, hogy már látszik, nem látszik ki belőled semmi? Nem látszik az, hogy hát az a bácsi, és még mindig nyomja, és akkor elkezdünk neki drukkolni?
Erre felhívtam életem értelmel szívem lángba borítójának figyelmét, hogy ez a bácsisodás elindulna, azonnal értesítsen, és akkor szögre akasztom a Gladiust. Egyelőre nem szólt. És most erre mondják a kedves hallgatók, hogy persze, hogy nem szól, hiszen életem értem, a szívem lángba borítója, de szólt a más embereknek is, hogyha a bácsisodást látják, ők kíméletlenebbek az én drága feleségemnél, úgyhogy ők szólni fognak, hidd el. Úgyhogy nem lehet. Én egyelőre úgy veszem, kedves kollégák, akik megkapták ezt a feladatot, akkor még egyszer gondolják át a hétvégéjüket, de még nem jelezte senki a bácsisodást.
Mert ha igen, akkor...
Hát akkor igen, egy hosszú eseménydús pályafutás véget ér. Viszont
nehéz így földobni a labdát. Most azon gondolkodom, hogyha tényleg a haverod lennék, és látom, hogy ez mennyire fontos neked, lehet, hogy itt nem lennék azonnal őszinte, és azt mondanám, hogy sokkal fontosabb az, hogy te ezt csináld, mert élvezed, és ez neked fontos, mint hogy
igen.
Én ettől megfosszalak. Szóval lehet, hogy én is így gondolkodnék, nem tudom, ezt
igen,
dobnám, hozzágvágnám egyből.
Igen, de ez az a szabadidős tevékenység, ami tényleg fizikai korlátokat szab az embernek. Tehát, hogy ezt nem lehet tolókocsiból csinálni, meg nem lehet bottal csinálni,
hát jó,
meg nem lehet fájós derékkal csinálni, meg nem lehet...
széles határ.
Figyelj, annyi változott, hogy hosszabban és intenzívebben kell bemelegíteni. Most már az egész évben járok gyógytornászhoz, hogy tudjam ezt csinálni. Tehát, hogy ezek régen nem volt. A rekreáció, az erre rá fog menni az egész mostani hetem. Még újra össze találkoznak az izmaim, a csontjaimmal, meg ilyesmi. De szóval ez erről szól elsősorban.
Jó. Okay.
És képzeld el, hogy drága hallgatók oda jöttek, és legnagyobb meglepetésemre tudták, milyen magas a dranka, oda jöttek, és mondták, hogy ezt át kell adnom nektek is, mert hát ugye ti is a stábtagjai vagytok, hogy nagyon jó a műsor, nagyon szeretik, és meglepődtek, hogy nem gondolták volna, hogy én ezt komolyan mondom. Fotózkodtak gyerekekkel, hogy ők mindenképpen elhozta a gyerekeket megnézni a gazdát, mert ott így emlegettek, és akkor mondta, hogy le akar fényképezni a gyerekekkel, mert az asszony úgyse fogja elhinni. Meg ilyenek. Szóval tök cukiság volt. Nagyon feltölti az embert ez az egész, úgyhogy inkább ezért csinálom, mint a bunyó miatt. Na, haladjunk tovább!
Hát velem csak mindenféle lepukkat vonatokon lehetett volna találkozni, úgyhogy szerencsére
miért,
nem
találkozott.
Tettünk egy nagy cseh-német kört gyerekekkel mindenféle gyönyörű helyeken és vasúti útvonalakon, úgyhogy nekem más jellegű feltöltődés
nem,
volt a hosszú
jó.
Hétvégén. Egyébként igen, nagyon-nagyon.
Az megvan, hogy az igaz, ezt le akartam tesztelni, hogy vannak olyan vasútvonalak, amelyek a vasút szerelmese, és most nem használok dehonestáló jelzőt szándékosan,
de értjük,
számára, mert a nagy közönség számára ismeretlenek, és az arra utazók is meglehetősen kevesen vannak, de például a vasút szerelmesei imádják a, mit tudom én, makos hogyka, a bivaj boconát közti szakaszt, mert olyan elragadóan szép és hogy ott így ilyen szabadidős tevékenységért vonatoznak.
Nézd,
van ilyen?
Inkább a egy-egy géptípus, vagy mozdonytípus, vagy valami járműtípus. A természet nem annyira játszik.
Ja,
igen, de szerintem ott inkább a rajongás valami általában mozdonyból a legtöbb.
Ja, értem. Hát,
és akkor amerre az még közlekedik, meg a ritkaságok vonzók, és akkor ugye a vasútfotósok, ők egy külön kaszt, ha úgy veszük, ott, hogy szép, és hogy azt hogy kell megcsinálni, különleges legyen, szép legyen, ők még ezen belül is szerintem egy külön történet. Nem a tucat vonalakon lehet őket megtalálni, úgyhogy mindenkinek megvan a maga kis kedvence, és azért mindent meg tud tenni, úgyhogy de sokféle hasonló hobbi is van. Én ezt ismerem, egy kicsit csak közelebbről, mert személyesen csak néhányukat, de hogy mindenre rá lehet fogni azt, hogy a többség nem érti, hogy ilyen van, meg hogy ez miért akad be, de hát mindenkinek van valami hasonló, szerintem.
Oké. El nem ullasszuk, mert nagyon robog az idő, gyors összefoglaló az ünnepeltekről. Esélyegyenlőség napja van, ezért meséltünk mindketten a hobbijainkról, hogy mindenki kapjon esélyt a jelenlévők közül. Úgyhogy erről nagyon fontos volt megemlékezni. Györgyi napja van ma, ne feledjék el, akiknek Györgyi ismerősük van, felköszönteni őt, jól fog esni. Hiába mondják, hogy nem, de akkor is. És akkor nézzük, hogy a születésnaposok minek örvendhetnek. Május 5-én született Søren Kierkegaard, dán filozófus, 1813-ban látta meg a napvilágot május 5-én, és az én egyik kedvenc írom, Henrik Sienkiewicz, lengyel író, tudok ajánlani, de nem akarok, mindegyik könyve nagyon jó. Tessék olvasni ezek közül legalább egyet, és majd meg fogjátok érteni, miről beszélek. Természetesen elsősorban a történelmi regények szerelmeseinek ajánlanám Sienkiewicz műveit, állítólag így kell ejteni. Sienkiewicz, nem Sienkiewicz. Na mindegy. A szerelmeseknek meg Radnóti Miklós magyar költőműveit ajánlanám, ott is nagyon el tudja ragadni az embert, ha olvassa sorait, csak érteni kell hozzá általános iskolában. Én annyira nem voltam oda Radnóti érmen, ilyen gyötrődő meg ilyen minden volt, de azóta tudom értékelni a munkásságát. Viszont gyerekként Lázár Ervin, Kossuth Díjas magyar író, elbeszélő, meseíró munkásságáért szenvedélyesen rajongtam, azóta sem múlt el. Ez akár csak Bújtor István színész rendező, vitorlás versenyző munkásságáért. Lázár Ervin 1936-ban, Bújtor István pedig 1942-ben született. Akkor viszont még nem sejtettem, hogy Michael Palin is a kedvenceim közé fog tartozni, a Monty Python csoport tagjaként, az afrikai fecske és az európai fecske közötti különbség világított rá arra számomra, hogy fontos az ő munkássága. Bétóth Lászlót nagyon sokat emlegettem annak idején, a magnósoknak csak itt, csak most tessék elkészülni. Mindjárt indul a felvétel, Alphaville, Big in Japan, és belebeszélt.
Nem is, nem, az jóra el volt választva, és azt képest, hogy milyen kicsi része volt a magnós blokknál.
Nagyon kicsi volt.
Szerintem nagyon-nagyon sokan az egész, vagy hát a vasárnap délutánjainkat, estéinket vele töltöttük, úgyhogy...
Na, szóval Bétót lesz 1947-ben, Michael Palin 1943-ban született, aztán egy mostani kedvenc Henry Cavill, brit színész, a Vaják, meg Superman, és ilyen alakoknak a megformálója, 1983-as évjáratú, szemtelenül fiatal, akárcsak Adél, angol énekesnő, zenész, dalszerző, neki is ma van a születésnapja, 1988, május 5-én született. Na, menjünk tovább, aztán nézzünk sajtótermékeket, addig még a zene szól.
Millás reggeli,
ahol széles a spaletta.
No, nézzük a sajtótermékeket. A legfontosabb, sőt, a egyetlen fontos hír ma, hogy érettségi szezon elindul. A próbatétel előtt állóknak rövid üzenet. a Millás reggelis bácsiktól. No para, meg lesz az, egészen biztosak vagyunk benne. És hát ugye ilyenkor elterjednek mindenféle pletykák, hogy mi várható a magyar érettségin. Jóka év van, de szerintem ezt nálam a szaktanárok már jóval előbb felismerték. Mi is megemlékeztünk róla, Katona Csaba bácsi remek jókai portrét rajzolt, úgyhogy érdemes visszahallgatni, aki ezt elmulasztotta. Szóval, hát nekem van egy állandó szerencse kívánságom, de nem rádióképes, hogy mit kell a tarisznyába tenni, de nem kell megköszönni természetesen babonából se, úgyhogy hajrá fiatalok, meg lesz ez, minél hogy is fogalmaz az egyik hallgató, kívánunk szuperhetet, laza, könnyű tételsorokat, sikeres vizsgákat, szorítunk nekik egész héten, hát magam sem tudtam volna jobban mondani, úgyhogy hajrá érettségizők. Na, mi van még, Gabikám?
Hát a Telex vezetőjét ajánlom, mert ami szerintem most így a legfontosabb kérdés az egész világban, az új világrendnek az alakulása, miután Amerika gyakorlatilag kiszállt sok mindenből, hogyan alakul át, mi történik. Trump miatt az EU óriási lelkesedéssel tárgyal a világ minden táján, és ez még a magyar kormánynak is bejöhet a címmel. Odaig nem jutottam el a cikkben, hogy a magyar kormánynak nem jöhet be, inkább egy összefoglalót láttam arról, hogy ki milyen irányba halad, az érdekek mentén ki kivel tárgyalhat, kerülhet közelebb, illetve távolabb azért, hogy a világ biztonsága se legyen égetőbb kérdés, illetve az által, hogy Amerika más irányba indult el, és kiszáll abból a szerepből, amit korábban ő évtizedekig vállalt, akkor ennek mi lesz a következménye, szóval egy összefoglaló anyag az elmúlt heteknek az eseményéről, kilátásokról.
Aztán portfólióvezető anyaga Bot Péter Ákos pennájából arról szól, hogy minden várakozásnál rosszabb magyar GDP adat tudatosította a többször beígért növekedési fordulat újbóli késlekedését, akár teljes elmaradását, írja a szerző. Az újra iparosítás jegyében kifejlesztett gazdasági szerkezetben a GDP fenntartható természetes növekedés üteme immár valahol másfél és 2% között van. Az idei növekedés azonban talán még ezt a szintet sem fogja elérni, jósolja Bot Péter Ákos. Részletek az ő írásából a portfólión olvashatóak tehát.
24.hu ismét Sadl Györgyös sztorit hoz, végrehajtják a végrehajtót, a végrehajtó ex-főnökét, nagy hatalmú urát, aki ellen ugye többféle eljárás folyik, és az egyik legnagyobb botrány főszereplője. Egy korábbi cikkekben már szerepelt, hogy nem tette eleget annak, hogy elbontsa a siófoki luxus nyaralójának egy részét, amire nem volt engedély a bővítésre, és most a friss hír az, hogy az ügyet a NAV végrehajtóinak adták át, tehát végrehajtás indult ellene, ami egyébként akár évekig is elhúzódhat. Minden esetre az eljárás elindult egyébként, ott tölti most ő a házi őrizetét ebben a nyaralóban, amely ennek a tárgya.
Román elnökválasztás. A nyertes egy Gyorgya Szimion nevezető úriember, az idézőjelbe téve az úriembert, hiszen foci ultráról van szó. Ő nyerte a román elnökválasztást, elég markánsan...
Első fordulóját.
Elég markánsan magyar ellenes nézeteiről is ismert ő. És Nikuszor Dan Buka, ha jól mondom a nevét, Nyelvleckék Andrással ezúttal románul, a bukaresti főpolgármester lesz a második, úgyhogy a román elnökválasztás, amelyet megismételtek, ugye amiatt, hogy az akkori győztessel kapcsolatban bebizonyosodott, hogy külföldről pénzekkel felépítették, stb. Stb. Szóval, hogy ő lesz majd a második fordulóban Gyorgya Szimionnak a kihívója.
Nagyon közel volt. Nagyon. A második és a harmadik, az oda kérdés kikerülve a második fordulóban.
A kormánypártok leszerepeltek, mert abszolút, ugye igen. A bukaresti polgármester függetlenként
indult. Igen, de egy szélső jobbos és egy független jelölt lesz a második fordulóban.
Igen.
A legfrissebb, igen.
Na, van-e még?
Nincs szerintem, az meg órára, nézve igen. Időnk nincs alapvetően.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
Hát nagyon régen volt tőzsdei kereskedés a budapesti értéktőzsdén, úgyhogy én csak az induló árakat mondanám fel, mert hogy 4 nappal ezelőtt éppen milyen irányból jöttek a papírok, azok talán most már irrelevánsak. 3014 forintért lehet majd nyitásban MOL részvényt venni, 26.280 forintot érnek az OTP papírjai, a Richterért 10.800, a Magyar Telekomért pedig 1.688 forintot kell fizetni, viszont vannak friss, ropogós deviza piaci adataink. 404 forint 30 fillér fölött áll nemzeti fizetőeszközünk az euróval, és 356 forint 50 fillér környékén a dollárral szemben.
Amerikában folytatódott az, amiről beszéltünk itt az elmúlt héten, sőt már az azt megelőző héten, hogy megnyugodott a piac, és ennek az lett a következménye, azt nyilván én sem gondoltam, hogy gyakorlatilag minden nap, azóta minden nap emelkedik, tehát igazából avóta semmi beleadás nem volt, tehát mintha elvágták volna, tehát ahogy Trump eldugult az extrém baromságaival, onnantól kezdve a piac elkezdett emelkedni. Kicsiket, kicsiket, de minden áldott nap. Úgyhogy ezzel most a tegnapig, illetve a múlt hétvégéig meg is döntött egy sok éves rekordot. Az S&P 500 9 egymást követő napon emelkedett, és ilyen, nem tudom, 10 vagy 20 sok éve volt utoljára. Tehát semmi kis korrekció, semmi kis visszafordulás, nem tudott olyat mondani, nem tudott olyan hír jönni. Akkora volt már a para, meg annyian beleadtak már, meg csoportosítottak át, hogy ahogy volt egy kis nyugi, minden áldott nap gyakorlatilag 2 hétig emelkedett a tőzsde. És ez volt pénteken is. Nem is kicsit egyébként. Ez a bizonyos 9. emelkedés, ez még egész tisztesre is sikerült, 1,5%-ot nőtt. Annak ellenére, hogy egyébként az Apple csalódást okozott, és majdnem 4%-ot esett az eredmény megjelentetését követően. Úgyhogy ugyanaz, hogy tárgyalgatnak, talán nincs nagy hülyeség, talán Trump is majd lazábra veszi a figurát, és majd így helyre rázódik ez a kereskedelmi háborús dolog, és talán visszanyer. Az nem tudom, talán az a várakozás is benne van, hogy Amerika visszanyerhet valamit az elvesztett bizalomból. Minden esetre nagyon érdekes volt. Van 11 szektora az S&P 500-asban, mindegyik fölfelé ment pénteken. És mondom, ezt egy olyan napon csinált, ezt a tisztes, nagy, komoly emelkedést, amit 8 emelkedő nap után követett el, tehát hogy nem kis korrekció következett, hanem még rá is tudtak kapcsolni a piacok Amerikában. Technika is nyilván szerepet játszott, az 50 napos mozgó átlag fölé tudott nőni. Itt egyébként szokott cikcak lenni, tehát amikor átmegy rajta, akkor egy kezdeti löket után vissza szokta tesztelni, akár esésben, akár emelkedésben, legalábbis nekem ilyen tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatosan. Mindenesetre tényleg érdekes, hírekben ilyenkor nincsen benne, de itt a suranópályán Amerika hirtelen és elég látványosan megerősödött. Tehát 9 egymás követő napon tudott fölfelé tartani.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Megjött Szoller Kolagina, ő fog híreket mondani, de előtte leveszi felöltőjét, úgyhogy...
Halljuk a hangodat.
Neki gyűrközzel a munkának. Neki, mi ezzel a baj?
Kijöttél a korságból teljesen?
Hát
most már
részben. Köhögős korságból, akkor igen, a többivel még küzdök.
Aha. Meddig tartott, mert jó sokáig húztad, nem?
Hát gyakorlatilag az egész múlt hét.
És nem tudtuk mire vélni.
Hát én se, nyilván, mert nem fáztam meg, tehát valószínűleg benyelhettem valamit, hogy a gyerek is beteg volt.
Akkor mondatonként kellett összevágni a híreket, azt említettem, mert
az vicces volt, igen.
Te vagy a mi hősünk.
Jaj,
és köszönjük szépen vagy. Az erőfeszítéseket.
Én azon izgultam, hogy szegény hallgatók milyen hangot kapnak tőlem, de hát... Ez van. Semmi.
Hát ez van, ezt kell szeretni. Nagyon szépen köszönjük akkor Czoller Andiának, hogy helytállt, és ezért a GDP termelést felpörgette. Most lássuk, hogyan tesz ehhez még hozzá.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, 7 óra 10 perc, gördül tovább a Millás reggeli 2025. május 5-én az érettségi napján, és a 0630-as 6-os 980980-ra megírta a hallgató, hogy a hírekben nem precízen hangzott el, az érettségi kezdete nem 8-kor kezdődik a vizsga, hanem 9 órakor. Úgyhogy
a javítást.
Ennyit a szolgálati közlemény. A mikrofonnál két műsorvezető, Ács Gábor.
És Mihálovics András.
Aztán van még egy restanciánk, kaptunk egy nagyon szívhez szóló üzenetet. Ma van az anyukám, rég a szülinapja, mindig titeket hallgat. Felköszöntenétek ti is? Rozi 10,5 éves. Egyem a szívedet. Hát Isten hát éltesse, drága Réka hallgatót, nagyon sok egészséget, vidámságot kívánunk neki, és hát aki Radnóti Miklós születés napján született, vagy egy napon Radnóti Miklóssal, az rossz ember nem lehet, meg Bújtor Istvánnal, de ezt már csak én teszem hozzá. De hát Adéllel is egy napon született.
És még sorolhatnánk. Képzeld, de egyszer ilyen tök érdekes volt, hogy Bújtor Istvánnal esett. A Bújtor Istvánnal kapcsolatban volt olyan élményem, hogy egyszer csak egy ismerős hang megszólalt, és egy nagyon gyorsan hirtelen futált az agyadon, hogy úristen, mi ez az ismerős hang? Én őt ismerem, tehát egy-két másodperc, hú, a Bújtor, és abban a pillanatban meglátod. Egész egyszer előttem állt a benzinkútnál és fizetett. Tehát teljesen, tehát kifigyel oda ilyenkor akármire is. De nagyon-nagyon érdekes volt így, ahogy így átfutott, meg ott állt a maga fizikai valójában az ember, akit tökre bírok és tisztelek, és így a hangja alapján így hirtelen átfut a rendszeren, hogy jaj, ki is ő, ismered, tényleg, ő az.
Gézu életképét nem olvastuk be eléggé elítélhető módon reggel, de azért, mert nagyon megosztó az ő észrevétele.
Hát azért mondd el, az nem baj.
Elmondom, megyek az M7-esen, sáv elhúzás, 80-as táblánál 82-vel. Előttem már messze senki, mögöttem konvoj, ergo senki, ismétlem senki nem kívánja betartani a sebességkorlátozást. A mellettem lévő sávban olykor frankon bőven 100 felett tolják. Beleütköztünk ebbe a problémába.
Mint kiderült, mi mindketten
de nem szeretnénk mi, pont közlekedő. Mi osztani az észt ebben
nem
az százal, ügyben.
Nem százal, de én meg több brutális, és nem 80-as, hanem 60-as, 65-ös szüttyögés után. Igen. Én azóta hatáltam a baloldali sávban, amelyik a szembejövő közárhozat közlekedek, mert ott legalább lehet tartani 80-at, vagy kicsivel esetleg többet. Nyilván nem százakkal megyünk ott, szerintem a száz az erős túlzás. Lehet, hogy van olyan is, de engem inkább azok a 60-70-es szüttyögők, és mondjuk 10 kilométeren keresztül duzzasztják, tartják fönn. Hát én meg azt tapasztaltam, hogy ha átmegyek a másikba, ahol áthúzás van a szembejövőkhöz, ott lehet haladni, és mondjuk egy a fél mezőnyt megelőzöd azzal, hogy csak 80-85-tel mész, vagy épp, hogy csak ott a határ környékén, mert mindig van valaki, aki nagyon föltartja a külsőt. De hát lehet, hogy akkor nem ugyanabban az országban vezetünk a autópályákon hosszú-hosszú sávelhúzások mellett.
Igen. Igen. Na, menjünk tovább Budapest rovatunkra.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No kérem szépen, ha nem tudnátok, azért egy elég boldog városban hallgatjátok ezeket a szavakat, bár nem mi budapestiek vagyunk a legboldogabbak a világon, ott Kopenhága végzett az élen. Boldog város indexet állított össze az Institute for Quality of Life nevű szerveződés, 6. éve a legboldogabb, legélhetőbb városok listáját, 82 indikátor alapján 6 csoportban rendezik ezeket, és együtt adják ki, hogy mely városokban a legjobb élni. Például ilyen témák vannak: polgárok bevonása, kormányzás, környezet, egészség, gazdaság, mobilitás. Ne lepődjünk meg, a lista első 10 helyén észak- és nyugat-európai, valamint ázsiai városok végeztek. Első, tehát Kopenhága, második Zürich, harmadik Szingapur, negyedik Aarhus, ötödik Antwerpen, hatodik Szöul, stb. Stb. Budapest nem került be a top 100-ba, 700 pontot szerzett a magyar főváros, 110. helyen végzett, kicsit kétes társaságban, ugyanis a kínai Wuhan városával van egy szinten a magyar főváros, de még így is megelőzzük Prágát, Szófiát és Varsót is.
Emelkedik a P+R parkolóknak az ára, amiben szerintem semmi újdonság nincs, bár egy néhány hírben azt olvasom, hogy mostantól a BKV egyhez lesz rendelve a P+R díszabása, de ezt én tudtam, hogy eddig is így volt, tehát az a 450-es emelkedés is már ennek volt köszönhető. Minden esetre még márciusban döntött arról a közgyűlés, hogy 450-ről 500 forintra módosul majd a BKK vonaljegyára, és ezt fogja lekövetni a parkolók díszabása is. Ez tehát az egész nappali díj, éjszaka változatlanul maradnak az órás díjak, úgyhogy 10 P+R parkoló van. Ilyen Köki, aztán a másik Köki, Hűvösvölgy, Őrs, Pillangó, Újpestvároskapu, Őrmezőn 2, ugye a Kelenföldi pályaudvarnál, Etelepé 1 és Etelepé 2 a túloldalon, majdnem ugyanott, tehát akkor gyakorlatilag 4 egy kupaszban van a Kelenföldi pályaudvar mellett, úgyhogy ez a legfényesebb, nincs nagy változás, tehát egy 50 forintos eltérés csak.
Mától a Budapesti Közlekedési Központ teszt jelleggel kerékpár szállítási lehetőséget biztosít a Széll Kálmán tér és a Gazdagréti tér között közlekedő 139-es autóbuszjáraton, képzeld el. Még több lehetőséget szeretnének adni az egyéni és a közösségi közlekedés kombinálására. Az érvényes bérlettel rendelkezők, illetve díjmentett utazásra jogosultak Budapesten belül, BKK járatokon, vasúton, héven, valamint helyközi és környék autóbuszokon 2025. januárjától ingyenesen szállíthatnak kerékpárt. A társaság a tapasztalatok fényében a jövőben további járatokra is kiterjeszti majd a kerékpár szállítási lehetőséget.
De ott egyébként hol? Ott a babakocsi helyén.
És ez mi, egy jó kérdés, hogy nem akkor, csökkenti hogyha... az a kapacitását
de,
a járműnek?
Az nagy mértékben csökkenti.
Vagy ha én odaállok, ahol biciklis, mert hogy nincs máshol hely, és oda biciklis is száll, akkor ott, és már ott fönt utazom, akkor mi van? Érdekes felvetések ezek, viszont képzeld el, hogy azért egy csomó mindentre kell figyelni. Egy járművön egyszerre egy kerékpár szállítható, a kerékpárt az utazás idejére rögzíteni kell.
Ez így van,
mivel ez megegyezik a babakocsik és kerekesszékek számára fenntartott területtel, ezért a BKK azt kéri az ügyfeleitől, hogy legyenek előzékenyek, és a kisgyermekkel utazó vagy mozgásukban korlátozott utastársaikat részesítsék előnyben, ja, adják meg előre neki
ez
a helyet.
Ez lett volna a kérdésem. Tehát,
és
ott
ne
vagy
szennyezzék a
járművön. Ott vagy a biciklivel, valaki jönnek a babakocsival, akkor szállj le a biciklistől, ha jól értem.
Hát, nehezen megoldható másképp.
De
jól érted.
Logikus is egyébként. El tudsz tekerni, a babakocs is meg nyilván nem, neki sokkal fontosabb. Szerintem ez így okés.
Még egy apró purparlé van, mert hogy ugye felszállás előtt a megállóban az első ajtónál meg kell mutatni a bérletedet.
Jaj, ne.
És utána hátra kell tolni a biciklit és felszállni az erre kijelölt ajtón.
Ez egy teljesen észszerűtlen és életszerűtlen.
Én is
ez ugye a babakocsisoknál is fölmerült. Az utazóközönség meg joggal mondja
tépi
azt, hogy
a haj
tép
szerkezetét,
a haját, hogy akkor
igen.
Most emiatt állunk 3 percet, tehát kinyitatjuk, előre slattyogunk, megvárjuk, mindenki felszáll, mi is felszállunk, bemutatjuk, hátra slattyogunk, akkor kezdünk el. Igen.
Még egyet magyarázz el, nekem sokat tapasztalt világlátott emberként, beleszaladtam a múltkor, hogy megállt az autóbusz a megállóba, és azt mondta be a sofőr, hogy a menetrend betartása érdekében most várunk egy kicsit. És ott álltunk.
Nem mehet el hamarabb, van egy ilyen, igen, tehát másodpercre pontosan követi a rendszer, hogy hol tart a busz, és ha hamarabb odaér, akkor nyom egy gombot, ezt bemondja.
Nem mondom, hogy nem voltam ideges.
Gép.
Azt hittem, nyerni is, fogok néhány percet,
én is,
de nem.
Jártam én is így, de szerintem az sokkal jobb, mint hogyha elmenne hamarabb a busz, és össze-vissza. Így szerintem ez teljesen jó, ez jól működik. Amit viszont nem értettem, ugye nálunk mi haladunk, hogy említettem, hogy egy ilyen Csehország Bajorország kis vonatos körutazáson voltunk. Egyébként Ausztriában a Westbahn nevű magáncég, ott nagyon nagy verseny van a vasúti piacon, a hosszú távú, ott éppen jöttek a bringások, és meglepődtem, hogy nincsen bringás hely, vagy nem készültek erre, mert ott a közös rész közepén a kalauzzal együtt próbáltak elhelyezni a bicikliket, vagy már tele volt, de hogy előzékenyen segítettek, hogy nem volt külön bringás kocsi. Nem néztem körül, csak meglepődtem, hogy ott mindenki ott bukdácsolt állt a bicikliken, de hogy segítettek és megoldották, és mindenki tök jó fej volt. De ami Csehországról eszembe jutott, hogy ott nincs ellenőrzés. Tehát, sőt, felszállsz a buszra, és ott bankkártyával jegyet veszel magadnak. Tehát nem az a rendszer van, hogy érintel, és akkor maga a bankkártya a jegy leolvassák, mint amit a Ferihegyi járaton, vagy a Kisföld alattiban működik, hanem egyszerűen bármikor, ha szükséget érzed, akkor kártyával tudsz ott a buszon többféle jegy kombinációból választani. Egy sima vonal, egy 30 perces, 90 perces például Prágában. Eszükbe nem jut ez ebbe az irányba vinni, hogy csak és kizárólag buszsofőr, mindenképp az ellenőrzés, mindenki blitzelni akar, első ajtó, száj föl, teljesen más a hozzáállás meg a koncepció. Ott annyira nem blitzelnének az emberek, hogy annyira mindenki fizet, mert nálunk meg ez az irány, és még mindig hétről hétre jönnek ki, és ilyen rendkívül pozitív ízű bejelentésként, hogy ismét sikerült első ajtósá tenni ezt és ezt a járatot, gyakorlatilag minden Magyarországon már első ajtós lesz, mert csak ellenőrzéssel tudsz felszállni.
De az unott buszsofőr felületet sem szemléli, mikor...
Persze, de hogy így ezzel sikerült állítólag kiszűrni, mindenki csalna és blitzelne, miért a cseheknél meg nem, ott teljesen ellentétes ezzel a koncepció. Ez nekem furcsa egy kicsit.
Ne lepődjünk meg bizonyos szerkezeteken, ilyen sárga színű, legalábbis ezt látom a tesztpéldányról készült fotókon. Ezek kérlek szépen palackgyűjtők tesztelése zajlik Budapest számos pontján. Négyféle kísérleti változattal találkozhatunk város szerve. Ipari formatervezők csinálták őket, és ilyen táblákon, villanyoszlopokon helyezték el őket, mert hogy például más nyugat-európai városban, például Göteborgban is találkozhatunk az utcai szemetesekre utólag felszerelt palasztartókra, tehát a szemetesek környékén kell ezeket keresni, mert hogy akinek nem kell a palack, az beleteheti, nem dobja bele ugye a szemétbe, akinek pedig szüksége van rá, az elveheti onnan a palacktartóba, és akkor nem kell a kukában turkálni. Úgyhogy ezek a kis sárga színű különböző ilyen fém rácsocskák a kukák fölött, az ezért vannak, hogy ezeket a palackokat ott elhelyezhessük, és ne kelljen a kommunális hulladékba dobálni az egyébként visszaváltható palackokat. Szerintem ez egy klassz kezdeményezés.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Egy szónak is, száz a vége.
Millás reggeli.
No, hát eltelt némi idő azóta, mióta árrést stop van bizonyos kiskereskedelmi termékekre. Nézzük meg, hogy hogyan sikerült ez az intézkedés. Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok önnek és a kedves hallgatóknak!
Hát azt mondják a statisztikák, hogy jól sikerült ez az intézkedés, csökkent egy csomó termék ára, ha ez így van, és mi ezt látjuk fogyasztóként, akkor az egy klassz dolog, hiszen nem kell annyit fizetni, mint korábban.
Milyen statisztikát nézel?
Nem, azért igen, nyilván az árcsökkenés mértékén megy a vita, hogy most akkor ez valódi árcsökkenés volt, vagy csak kicsi árcsökkenés, ez is egy érdekes kérdés lehet.
A kiskereskedelemben meg komoly megszorításokat hozott, tehát igen.
De mi most nem egymással beszélgetünk, hanem Neubauer Katalinnal, úgyhogy adjuk meg neki a lehetőséget. Szóval, kereskedelem, hogy élte meg ezeket az elmúlt heteket ebben az ár és stop ügyben?
Egyrészt kellő félelem volt bennünk, mert ugye 18 hónapon keresztül volt már egy árstopp rendelet is életben, ami nagyon kellemetlen irányba torzította a piaci pályákat, az élmiszer termékek tekintetében túlzott nagy volt az importnak a beáramlása, néhány beszállító partnernek a termékei dömpingáron adta tiszta vesztességgel a kereskedelem. Ugye a mostani árstopp is pont ezért egy nagyon nehéz időszakot jelent. Ugye most 10% árrést tehetnek rá a kereskedők, kiskereskedők, a kötelezettek a termékekre. Ez azt jelenti, hogy az a kereskedő, ugye, ahol a költségszint ennél jóval magasabb, mert mondjuk szupermarketet üzemeltet, ahol még mindig nagyobb a személy jellegű ráfordítás, ott bőven a költsége alatt köteles értékesíteni, és ugye ez egy nagyon nagy termékkör, mert a 30 termékkör van olyan szupermarket, ahol 800-1000 terméket jelent konkrétan. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy most ez egy sokkal nagyobb termékkör, ami be lett vonva ebbe a kötelező ár és sapka rendelet hatája alá, akkor bizony a kereskedők most már látszik, ugye eltelt több mint másfél hónap, március 17-e óta, gyakorlatilag 3-4%-os ár és vesztességet szenvedtek el, ami kockáztatja a hosszú távú fenntartható működést, ezért szeretnénk, hogyha ez minél gyorsabban hatályon kívül helyeződne ez a rendelet.
Uh-huh. Most mennyire idő lett bevezetve hivatalosan, pontosan?
Május 30-ig szól, de ugye az előző heteknek az volt a felröppent híre, hogy a vásárlók sokalják a kozmetikai termékek és vegyi áruknak az árát is. Én azt gondolom, hogy ez egy természetes folyamat, hogy a vásárló sokalja, a jövedelmét pedig kevésnek tartja, viszont azt azért figyelmen kívül nem szabad hagyni, hogy egy jövedelem kiáramlás, ami nem jár együtt gazdasági teljesítménnyel, mint például a tavalyi évben egy jelentős bérfejlődés volt, ugye látjuk, hogy mennyivel nőttek a bérek a tavalyi évben, ez mind sajnos emeli az inflációt, tehát viszont, hogyha ezekre a számokra hagyatkozunk, amit mondjuk már a márciusban életbe léptetett ár és stopp is kedvezően hatott az inflációra, ugye a KSH adatai szerint, akkor érdekes az, hogyha 17-től van hatályban, akkor az a néhány nap, amíg még egy hivatal felmér az adatokat, az már ennyire kedvezően hat. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy sokkal szélesebben és sokkal mélyebben kéne ezeket a problémákat egyeztetni, kivesézni, mert nem valószínű, és mi úgy gondoljuk maximálisan, hogy szakmailag ez az árstopp, ez nem fogja fenntartható módon és hosszú távon mellékhatások nélkül csökkenteni az inflációt.
És közben arról van szó, hogy hamarosan döntés születik arról, hogy újabb termékkörre vezetik be, a pipere cikkeket emlegetik sajtótermékek, hogy ezekre terjesztenék ki az ár és stoppot. Nem úgy tűnik, mint hogyha visszavonulna a döntéshozó ezekből a hadállásokból.
Igen, és pont a piperet termékeknél, ezeknél az érintett, vagy említett, emlegetett termékköröknél az a nagy kérdőjel, hogy amúgy különben az inflációs kosárban olyan minimális részt képviselnek, 2% körüli mértékben hatnak egyáltalán az infláció teljes egészére. Ilyen esetben miért indokolt, illetve ha elképzeljük azt, hogy mondjuk ez mosószerre terjed neki, ahol bőven van választási lehetősége a vásárlónak, hogy a legolcsóbb és a legdrágább termék közül kiválaszta azt, ami az ő pénztárcájához a legmegfelelőbb, de úgy gondoljuk, hogy itt már olyan mélység mennénk akkor bele az árstoppba, ami ténylegesen azt gondoljuk, hogy kockáztatja az egész kereskedelemnek a működését, a szerkezetét. De hogyha más irányba gondolkodunk, azt gondolom, hogy minden terméknek soknak tűnik az ára, amikor a kereskedelemben vásárlóként megfordulunk, sőt, amikor van egy kifogásunk egy termék kapcsán, akkor is az ár merül fel először, ugye a kereskedelem lélektana az pont egy ilyen dolog, de szeretnénk azt, és bízunk abban, hogy a döntéshozatalra sikerül egyeztetni, hogy hogyan tovább az, hogy ténylegesen az infláció egészséges mederben maradjon, de ne lehetetlenüljön a kereskedelem, mert akkor a fejlesztések maradnak el.
Azt lehet, hogy egy átlagember nem érti, hogy miért lehetetlenülne el a kereskedelem, hiszen nem a teljes haszon megy rá erre az egészre.
Ugye nagy probléma az is, hogy a haszon és az ár rés az mostanában összemosódik itt a kommunikációban a kormányzati oldalról. Az ár rés az az a szám, amely a költségek fedezetére szolgál. A kereskedő azért teszi rá az ár rést a termékre, amit a beszerzési árból képez, így alakul ki a fogyasztói ár, hogy a kettő közötti különbség fedezze az ő költségeit. Ha nem fedezi a költségét, akkor veszteséges lesz, már pedig ha veszteséges, akkor egyrészt rövid úton fel fog hagyni a tevékenységet, vagy teljes egészében lemond a fejlesztésekről. Tehát amikor ilyen megszólítások vannak, ugye most már évek óta, akkor a kereskedelem szakmailag helyben topog, azok a fejlesztések, amiket mondjuk a vásárló elvár, és mondjuk amilyen irányba a világ vagy Európa más kereskedelmi hálózatai haladnak, azok itthon elmaradnak. Tehát azt gondoljuk, hogy ez semmiféleképpen nem jó, de mindenféleképpen szeretnénk azt hangsúlyozni, hogy a legnagyobb bajba az van nyilván, akinek a költsége magas, aki még mindig sokkal tesz azért, hogy a kereskedelem egy minőségi szakma maradhasson, szemben azzal, ahol mondjuk egy nagy üzemben nagyon hatékonyan, alacsony költségszinten tudnak működni. Mind a kettőnek megvan a létjogosultsága, de úgy gondoljuk, hogyha eltűnnek azok, kockáztatva lesznek hosszú távon azok, akik éppen még sokat tennének szakmailag a kereskedelem fejlődését, akkor bizony a paletta, az a kínálat, a vásárlás lehetőség, ennek a többszínűsége az szűkülni fog.
Ez nem egy ilyen piaci természetes folyamat? Mert hogy ugye a kapitalizmus lényege pont az, hogy versengő vállalkozások közül, aki jobban csinálja, az élve marad.
Így van, és pontosan ezt a versenyt veszi el az állami kéz. Tehát amikor az állam belenyúl mélységébe ezekben a működési folyamatokba, akkor az a piaci folyamat, ami globális folyamat, a trendek, amikkel nem tudunk szembe menni, mert a szakma ezt hozza magával, belekényszeríti a vállalkozást, hogy fejlődjön. De hogyha gyakorlatilag a forrását kivonja az állam ezekkel az intézkedésekkel, akkor nem fog tudni lépést tartani, és akkor a nagy hal sokkal gyorsabban eszi meg a kis halat. Uh-huh. Tehát azért mondjuk azt, hogy ezekkel az állami rendelkezésekkel, intézkedésekkel sajnos felgyorsítják, katalizálják azt az amúgy is világjelenségi folyamatot, amely a kiskereskedelmi piacon tapasztalható. Mi viszont magyar kereskedelmi szervezetként azt szeretnénk kérni, hogy hadd maradjon élettér azoknak a fejlődőképes magyar kereskedőknek, akik eddig is velünk voltak, és szeretnénk, hogyha hosszú távon velünk maradnának, de ezek sajnos őket kockáztatják a legjobban, mert nincs mögöttük egy olyan hatalmas tőkeerő, ami kibírná ezeket a megrázó intézkedéseket.
Sokatszor mondja, hogy a fejlesztési forrásokat veszélyezteti ez az intézkedés. Milyen fejlesztésekről van szó? Mit képzelnek el a vásárlók?
Minél több automata kassza legyen, minél több vásárlói élményt lehessen biztosítani, személyre szabott akciók legyenek. Tehát nagyon-nagyon sok lehetőség van a digitális térben a kereskedelmi vállalkozás a szebbé, modernebbé tételére, amelyek, hogyha tisztán értjük ezeket a folyamatokat, akkor érezhető és érthető, hogy sajnos ezekből vonódik el az a forrás, amit erre folytana a vállalkozás, vagy felhagy. Tehát a kisebb vállalkozás pedig azt mondja, hogy ő ezt a nyomást, ezt nem bírja tovább fenntartani, nem tudja kitermelni az alkalmazottak bérét, egy darabig mondjuk létszámot épít le, aztán egyszer csak elmegy annyira sajnos a minőség rovására az, hogy kevesebb létszámmal dolgozik, hogy azért fordul el tőle a vásárló. Tehát mindez a folyamat sajnos nagyon gyorsítja, hogyha ezek az állami beavatkozások ilyen mélységben vannak jelen, és ilyen hosszú távon vannak jelen velük.
Az általános jelenség, hogy az eddigi úgymond plusz terheket a kereskedők a dolgozókon próbálják legalább részben leverni, mert a hallgatóktól kaptunk egy üzenetet, konkrét iratot arról az egyik kereskedelmi lánc a szép kártya támogatást vonta meg, illetve nem is tud tájékoztatást adni arról, hogy mikor, a másiknál a vasárnapi egésznapos munkavégzést hozták vissza, amit már korábban megszüntettek, és emiatt lett sokkal nehezebb a dolgozóknak, tehát ezek jellemzőek széles körben, hogy így reagáltak a láncok, illetve mi az, amivel próbáltak még reagálni?
Hát a megszólítás ugye több lehetőséget von magával a törvényi kereteken belül, de van, amikor ez már sajnos odáig megy, hogy létszámot is le kell építeni. Illetve az, hogy amikor már túl nagy a nyomás a vállalkozó vállalkozáson és az alkalmazottakon is, akkor sajnos egy olyan negatív hangulat alakul ki, ami aztán végképp nem segíti ezt az egész kereskedelmi folyamatot. Tehát igen, ezek sajnos minden vállalat testre szabottan, illetve saját vállalkozása méretéhez, meg lehetőségéhez mérten tesz lépéseket annak érdekében, hogy tovább tudjon működni, mert ezek a megszólítások, ezek nyilván megszólítódnak a másik oldalon is. Viszont nagyon fontos, hogy ebben a rendeletben is megint csak a kiskereskedelem van kötelezve. Tehát sem a nagykereskedő, sem a termelő, sem a beszállító egyetlen szereplője se az egész ellátási láncból nem kötelezett, a teherviselő megint a kiskereskedelem, igen. És ezt nem lehet végtelenségig csinálni.
Igen, és ez azért nagyon furcsa gazdasági újságíró szemmel is, mert a Magyar Nemzeti Bank tanulmánya, ami a legutóbbi élelmiszerlánc vagy élelmiszer árrobbanást okait vizsgálta, az arra jutott, hogy az a baj, hogy a magyar élelmiszeripar hatékonytalan. Tehát ez így nagyon furcsa, hogy nem elég modernek az élelmiszeripari üzemeink, ezért a kereskedők fizessenek, érezzük mi is, hogy ez egy kicsit igazságtalan. De kérdezik a hallgatók, hogy az automata kassa az pont a bérköltségeket csökkenti. Akkor...
Igen, de a fejlesztés mégis pénzbe kerül. Tehát ahhoz, hogy csökkenteni tudjam a béreket, ahhoz először meg kell lépnem azt a beruházást, hogy az automata kasszákat be tudjam állítani. És hogyha nincs arra forrásom, hogy ezt a beruházást én megtegyem, akkor ott maradok ugyanabban azon a ponton, ahol most. Tehát sajnos ez van a háttérben.
Aztán még egy... Igen, még egy dolgot nem értenek a hallgatók, ez pedig a kedvezményrendszer, most mondok két számot, mert nem emlékszem, és nem találom az üzenetet, rengetegen írtak egyébként, valami olyasmi, hogy akkor a 7000 forintos mosóport ilyen tagsági kártyával meg lehet venni 3000 forintért több helyen, az azt jelenti, hogy hát van ott még mozgástér a kereskedőnek, vagy ezt az üzenetet közvetíti ez a viszonylag nagy árdifferencia, amit mondjuk klubkártyával, vagy bármilyen ilyen kedvezménykártyával megszerezhet a vevő.
Igen, de a klubkártyarendszer az pont azért van, hogy a saját vásárlóinak az a hálózat a legjobb árakat tudja adni, míg szemben azzal, aki éppen csak betér, lehet, hogy éppen egy olyan, aki itt most ezeket az árakat a mosószer tekintetében magasnak tartja, de pont ez a pontgyűjtés, ez a rendszer, mindenkinek a trade marketing, az összes kereskedelmi láncnak megvan a saját arculatához illesztett pontgyűjtő, vagy egyedi akciókorra épülő aktivitás, hogyha ezeket ugye árrész szabályozóval próbálják megszabályozni, akkor egy teljesen átalakuló rendszerről beszélünk. Ezek soha nem voltak átláthatók, átjárhatók, mert minden hálózatnak megvan a saját pontgyűjtő rendszere, a saját aktivitása, de minden vásárló meg tudja ezekben találni azokat a pontokat, ahol ő a legkedvezőbb árat tudja elérni, és ma ezt igénylik is a vásárlók, hogy ők személyre szabottan kapják meg az akciós lehetőségeket.
Értjük. Jó, nagyon szépen köszönjük. Gyanítom, fogunk még erről a témáról beszélgetni. Köszönjük szépen az információkat, szép napot kívánunk.
Köszönjük is a lehetőséget, szép napot önöknek.
Nagy Bauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával vontunk mérleget az ár és stopról.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Na most az ár és stop főszereplő lesz a következő percekben is, mert hogy a hét fontos adata az inflációról szól majd, pénteken teszik közzé a KSH, és az elemzők azt számolgatják, hogy az ár és stopnak a hatása az mekkora lehet. Az már szinte biztos, hogy csökkenni fog az előző hónaphoz képest az infláció, de hogy az ár és stop ehhez hogy járul hozzá, az egy érdekes kérdés. Itt van velünk a vonalban Epis Győző, az OTP elemzési központ elemzője, akivel átfutjuk a heti adatokat. Jó reggel, szervusz!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Nem tudom, hallottad az előző beszélgetést, ott azért a kiskereskedelem szempontjából nem tűnik egy ilyen nagyon jó és hatékony intézkedésnek az ár és stop, és hát lehet, hogy letörjük az inflációt, csak közben a gazdaság teljesítménye nem csökken. Ezáltal, hogyha a kiskereskedelem ilyen nagy veszteségeket kénytelen elszenvedni az ár és stop miatt?
Igen, ugye pénteken jelenik meg, ahogy említettétek, ugye a magyar inflációs adat, és itt valóban egy elég nagy lassulásra számítunk. Ugye az előző hónapban 4,7% volt az éves áremelkedés üteme, és ez az előrejelzésünk szerint ilyen 3,6% környékére lassulhat. Ebben több tényező játszik szerepet. Az egyik, ahogy ti is említettétek, ugye az, hogy ez lesz az a hónap, amikor már úgymond teljes erővel hatni fognak az árréstoppok, tehát ez egy nagyon jelentős dezinflációs hajtóerő lesz. Számításunk szerint az élelmiszer infláció valahol olyan 3,5% környéki mértékben lassulhat. Ez ugye nem teljes mértékben csak az árréstoppok hatása, hiszen ugye egy év per év indexről beszélünk, de hogy azért ebből a számból érzékelhető, hogy ez egy jelentős lassulás lesz ezen a soron. Másik fontos tényező viszont az üzemanyagárak alakulása, hiszen ott az előző hónapban is már azt mondhattuk, hogy csökkentek az üzemanyagárak az előző év azonos időszakához képest, de akkor ez még ilyen 2% körül mértékű volt, viszont ebben a hónapban, vagy hát egész pontosan áprilisban ez elérheti a 7%-ot, tehát az üzemanyagok oldaláról is jöhet egy erőteljes dezinflációs hajtóerő, ugye ez elsősorban ugye a nemzetközi olajárak csökkenésének köszönhető. És végül van egy harmadik fontos tétel, ami elég jelentős bizonytalanságot okoz az előrejelzésekbe, mégpedig az, hogy ugye a bank, illetve a telekommunikáció szolgáltatásoknak ez a április időszak egy ilyen eléggé jellemző átárazási időszaka, viszont ugye a kiskereskedők mellett ugye ezek a szektorok is úgymond elő lettek véve, és hát elég erős nyomás alatt voltak, hogy ne emeljenek olyan mértékbe árakat, és hát ugye emiatt ugye az áprilisi átárazási időszak akár teljesen ki is maradhat ezeknél a szolgáltató szektoroknál, úgyhogy ez is jelentősen növeli az inflációs előrejelzés bizonytalanságát, de ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy jelentősen eshetett áprilisban márciushoz képest az infláció mértéke. Az, hogy előre tekintve mi lesz, az egy fogósabb kérdés. A mi előrejelzésünk szerint ugyanis az áprilisi adat egy ilyen lokális minimumpont lesz, és utána az év hátralévő részében megint enyhe gyorsulásra lehet számítani. Itt ugye több dolog közre játszik. Az egyik az, hogy ugye van ez a száj- és körönfájás járvány, ami ugye hozzájárulhat ahhoz, hogy mondjuk a hústermékek árai mondjuk ismét emelkedésnek induljanak. Ugye hiába van árréstopp, de ugye, hogyha termelői árak is emelkednek, hiszen le kellett ölni meglehetősen sok állatot, akkor ugye ennek az a következménye, boltokban is emelkedhetnek az árak.
Igen, és akkor ugye most beszéltél a száj- és körönfájásról, de az agronómus kikívánkozik belőlem, azért madárinfluenza van, csak most éppen nem az a nagyobb probléma, hanem a száj- és körönfájás, és a madárinfluenza járvány kapcsán is lesz kínálatszűkítés, hiszen ott is állatokat kell leölni, tehát nem csak a sertésekre, meg a szarvasmarákra veszélyes korság tombol az országban, hanem a madarakra is, úgyhogy nem egyszerű helyzet.
Igen, tehát hogy ez is egy hatás lehet, és ugye hát itt van még az egésznek a tetejébe úgymond a vámháború. Viszont szerintem az fontos kiemelni, hogy Európában pont ezt, hogyan fog hatni ez a vámháború, ez nem teljesen egyértelmű. Nyilván ugye az első gondolata mindenkinek az, hogyha vámok vannak, akkor ugye emelkednek az árak, és ez többletinflációt okoz. Viszont ugye az Európai Unió válaszlépését egyelőre nem ismerjük, és azért, hogy ez egy viszonylag, úgymond jól vannak dizájnolva, meg jól céloznak, akkor lehet, hogy nem lesz jelentős inflációs hatás, viszont az egyéb dezinflációs hatóerők erősebbek lehetnek. Ugye mik ezek az inflációs hatóerők? Ugye az egyik az az, amiről korábban is beszéltem, hogy láthatjuk, hogy beestek ugye az energiaárak. Tehát ez az egyik. A másik fontos dolog, hogy viszont azok az áruk, amik a magas vámok, és ugye elsősorban a kínai árukra kell gondolni, kiszorulnak majd az USA piacáról a magas vámok miatt, ugye azok majd keresik a helyüket a világba, és hát ugye az egyik ilyen feltételezhető célpont az ugye Európa lesz, tehát ilyen értelemben egy ilyen túlkínálatot okozhatnak majd a kínai termékek Európában, ami szintén egy ilyen, ami szintén a dezinfláció irányába ható erő lesz. Úgyhogy itt Európában ennek a vámháborúnak hatásai infláció szempontból még nem nagyon látszanak, nem nagyon látható előre. De ugye említettem, azért az nagyon valószínű, hogy ez az április inflációs adat, ez egy ilyen lokális minimumpont lesz, és utána az év hátralévő részében azért várhatóan inkább gyorsulni, tehát magasabb inflációs adatokat látunk majd.
Nézzük akkor, hogy Amerikában mi a legérdekesebb. Hát a kamatdöntés tűnik annak, ugye?
Igen, ott ugye szerdán jön a Fed kamatdöntése, és hát egy meglehetősen, hát hogy is mondjam, ilyen turbulens időszakban, ugye Amerika az első negyedében, hát ha minimális, de végül is recesszióba süllyedt, ugye múlt héten jött ki az amerikai GDP adat, viszont azért azt nagyon fontos látni, hogyha a szerkezetét nézzük ennek az adatnak, akkor elmondható az, hogy igazából ez a final demand-nek nevezett komponens a GDP-nek az továbbra is nagyon erős volt, csak az import húzta le a mínuszba az amerikai GDP növekedést, tehát egész egyszerűen ugye arról volt szó, hogy mivel mindenki félt a vámoktól, ezért ugye mindenki elkezdett ugye készletket felhalmozni még a vámmentes import időszakában, és azért nagyon megúrott ugye az import az USA-ba, tehát azért tartalmilag, illetve szerkezetileg ez azért nem olyan rossz GDP adat volt, tehát, vagy úgy mondom, hogy infláció szempontból, ami ugye a Fed politikáját meghatározza, ez nem volt azért annyira rossz adat, és hát másrésztről meg ugye azért a vámháború az biztos, hogy egy nagyon nagy bizonytalanságot okoz az inflációs fronton. Láthatjuk számos felmérésből, bálti felmérésből, fogyasztói bizalmi felmérésekből, hogy az inflációs várakozások egyértelműen elkezdtek emelkedni Amerikába, úgyhogy ez egy meglehetősen nehéz helyzet elé állítja a Fedet, és ugye ehhez az egészhez hozzátehetjük azt, hogy ugye a Fed elnökkel kapcsolatban azért Trump elnöknek volt egy-két csörtéje, amit hát a piacok nem fogadtak túl kedvezően, és hát egyelőre úgy tűnik, hogy ezekből a megnyilvánulásokból az amerikai elnök egyelőre visszavett, de hogy azért ez most egy ilyen extra bizonytalanságot okoz, és főleg ugye annak fényében, hogy jövőre lejár Jerome Powell mandátuma, úgyhogy lehet, hogy nem sokára azt fogja találgatni a piac, hogy ki lesz az új jegybankelnök, az milyen változást hozhat, és hát ugye ez is megkavarhatja az állóvizet. Mindenesetre a mostani ülésen egyelőre tartást várunk, és pont emiatt a meglehetősen komplikált helyzet miatt azt gondoljuk, hogy a Fed alapvetően óvatos lesz a további kamatcsökkentésekkel, egészen addig, amíg nem látnak többet, egyrészt, hogy hova eszkalálódik a vámháború, annak milyen hatásai lehetnek, és ahogy említettem, hiába az első negyedéves recesszió, azért tartalmilag nem lett ez olyan rossz az a GDP adat, hogy a Fednek rögtön mondjuk egy erőteljesebb kamat csökkentéssel kelljen erre reagálnia.
Oké, világos. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, sokkal tisztában látjuk ezeket a kérdéseket is. Szép napot, jó munkát!
Én is köszönöm, sziasztok!
Szervusz! Epich Győző, az OTP elemzési központ elemzője segített abban, hogy megértsük a héten érkező makroadatokkal kapcsolatos dilemmákat.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
No kérem, szépen akkor Czóler Andi jön a hírekkel, megint csak. Nem győzzünk sok sikert kívánni az érettségizőknek. Aztán kicsit folytatjuk ezt a makróvonalat, mert hogy az Egyesült Államok gazdaságpolitikájának azon változásáról lesz szó, hogy hogyan állnak a globális minimumadóhoz arra felé, ami pedig hát az ő vezérletükkel indult egyáltalán útjára, úgyhogy adóvilág rovatunkban erről lesz szó, meg arról, hogy az Európai Unió profitálhat-e abból, hogy az Egyesült Államok másképp viselkedik a világban.